15. fejezet. Az Optió és az őrség valamivel több mint egy óra múlva visszakísérték Maximust. Tullius végrehajtotta a parancsot, ezért a légionáriusok felsorakozva várták a szemlét. Mindent megtettek, hogy a rendelkezésükre álló rövid idő alatt a lehető legjobban rendbe szedjék magukat. Amint Tullius megpillantotta a közeledő parancsnokot, rákiáltotta Kohorsz katonáira, hogy álljanak vigyázba. A légionáriusok összezárt lábbal kihúzták magukat és mereven maguk elé néztek. A centúriók embereik előtt álltak oldalukon az optiójukkal és a zászlóvívőjükkel. Ahogy Maximus és kísérői közelebb értek, Cato úgy látta, a parancsnok nyugtalan és nagyon megrázta a kihallgatás. Csupán egy biccentéssel fogadta Tullius formális üdvözletét, majd anélkül, hogy a katonákra nézett volna, halkan utasította helyettesét, hogy parancsoljon osszolyt az alakulatnak.
Kohorsz! Asszolj!
Miközben a légionáriusok megfordultak és visszasétáltak alvó helyeikhez, Cato észrevette elégedetlen arckifejezésüket, és hallotta a halk megvető mormogást, amiért felháborgatták őket, hogy készüljenek fel erre a sürgős szemlére. De tudta, hogy a hadsereg már csak ilyen. A sürgős feladatoknak gyakran nincs más oka, mint tetre készen tartani az embereket, így azok mindig azonnal eleget tesznek a parancsoknak. Habár most éhesek és fáradtak voltak, ezért érthető, hogy neheztelnek. Ennek ellenére Cato felemelte a szőlővesszőből készült pálcáját és a közelében lépkedő katonákra szegezte, akiknek panaszkodása megütötte a fülét.
Csend legyen!
A kemény veteránok azonnal elnémultak, ám mielőtt elfordultak volna, megvető pillantással mérték végig centúriójukat. Cato-t egy pillanatig hideg, keserű harag járta át, és csábította a gondolat, hogy visszahívja és megbüntesse őket a tiszteletlenségükért. Ha az embert nem is, de a rangot mindig tisztelniük kell, és az ilyen kihágások felett nem lehet szemet hunyni. Csak hogy a két légionárius eltűnt a centúria a többi katonája között, ezért Cato már nem tudott mit tenni. Keményen a tenyerébe csapott a pálcájával, és arca összerezzent a fájdalomtól. Ez volt a büntetése, amiért tétovázott. Makro azonnal megszorongatta volna a két légionárius golyóit. Amint megfordult, észrevett, hogy a többi centúrió Maximus felé tart, akinek kísérői várakozva ácsorogtak. Cato elindult, hogy csatlakozzon hozzájuk, és az iménti önmegvetése hirtelen nyugtalan kíváncsisággá változott. A centúriók félkörbe gyűltek a Kohorsz parancsnoka körül. Maximus továbbra is csak tunikát viselt, és láthatóan kényelmetlenül érezte magát, amiért teljesen egyenruhába öltözött, felfegyverzett tisztekkel kell beszélnie.
A legátus meghallgatta a tanúvallomásomat, és most egyenként akar veletek beszélni. Az Optió rangsor szerint fog szólítani titeket. Bármit is mondtok a kihallgatás során, arról nem beszélhettek senkinek. Megértettétek?
Igen, uram, felelték a centúriók halkan.
Tullius felemelte a kezét.
Igen? No, és a katonáink, uram? Mi van velük?
Szükség lesz rájuk a mai nap folyamán?
Nem, letehetik a szolgálatot. Már a pihenőnapot kapnak.
Tullius konterhelten bolintott. A pihenőnap ritka kiváltság volt, amikor a légionáriusok szabadon tölthették az idejüket a felszerelésük javításával, a csecsebecséjük tisztogatásával, szerencsejátékkal, vagy egyszerűen pihengethettek és beszélgethettek. Amennyire a közkatonák szerették a pihenő napot, úgy a centúriók megvetették zsémbelődve, hogy az embereik elpuhulnak tőle, és ha túl sokszor van részük benne, akkor teljesen ellustulnak. Persze a tisztek, akik kiadták rá a parancsot, szert tehettek egy kis népszerűségre és jó indulatra a katonák körében.
Pihenő nap, bolintott Tullius. Igenis, uram! De most azonnal szóljak nekik?
Nem, te menj az Optióval.
Majd én elmondom nekik.
Igenis, uram.
Tullius a rezenéstelen arccal ácsorgó őrök felé fordult. Maximus látta rajta, hogy aggódik, ezért halkan beszélni kezdett a tisztjeihez.
Minden rendben. Azt tettem, amit korábban mondtam nektek. Nincs miért aggódnotok. Csak mondjátok az igazat.
Tullius centurio, kiáltotta az Optió, és az őrök felé intett. Ha lennél szíves, uram?
Tullius idegesen nyelt egyet.
Igen, persze.
A sisakja szíjával ügyetlenkedve a kísérőkhöz sétált. Az őrök azonnal körülfogták, ezért Tullius végül keresztforgó sisakját a honnan alá fogva menetelt el. Miután a kísérők csapata halló távolságon kívülre került, Antonius közelebb lépett a Kohorsz parancsnokához.
Mi történt, uram?
Maximus kifejezéstelen arccal nézett rá.
Ami velem történt, az nem tartozik rád. Érthető?
Antonius lehorgasztotta a fejét.
Elnézést, uram, én csak nagyon aggódom. Még sohasem történt velem ilyesmi.
Maximus összeszorított ajkai halvány mosolyra húzottak.
Velem sem. Csak válaszolj a legátus kérdéseire, méghozzá a lehetőleg őszintébben, és ne feledd, hogy a birodalom legjobb légiójának centúriója vagy. Az egyetlen, ami miatt egy centúriónak aggódni kell az életben, az a barbárok, a dögvész, a bor hiánya és a féltékeny nők, akiknek kés van a kezük ügyében.
A kérdések? Rázta meg a fejét.
Nem árthatnak neked.
Antonius elmosolyodott, akárcsak a többiek, közöttük Kátó is, aki pedig gyermekként elég időt töltött a császári udvarban ahhoz, hogy tudja, egy kérdés, amelyre rossz választ adnak, épp úgy végezhet az emberrel, mint a legerősebb barbárharcos. A centúriók egész délelőtt a tűz parázsló maradványai körül várakoztak, amit még a rabszolga gyújtott, hogy főzzön nekik. A kihallgatásról visszatérve Makro elővette a fenőkövét az oldal zsákjából, és a kardja élezésével foglalatoskodott. Senkivel, még Kátóval sem beszélt, és a többi centúrió tekintetét gondosan kerülve csak arra összpontosított, hogy a kő egyenletesen járjon fel alá a fényesen csillogó pengén. Mielőtt Antonius a kihallgatáson volt, Tullius és Félix kockáztak. Úgy tűnt, a szerencse a véletlen törvényeit felháborító módon meghazudtolva Félixnek kedvez. A tény, hogy az övé volt a kocka, egyre mélyebb gyanakvást ébresztett a rendszerint bizalomteljes Tulliusban. Kátó egy ideig szórakozottan nézte őket. Ő sohasem vett részt szerencsejátékokban, és gyenge elméjűnek tartott mindenkit, aki ilyesmit tett. Mikor Rómában élt, kisebb tétekben fogadott ugyan a Circus Maximus versenyein, de csak miután alaposan felmérte a résztvevők képességeit. Maximus a többiektől kicsit távolabb üldögélt. A katonáknak és a tiszteknek egyaránt hátat fordítva a gázlót, és a mögötte elterülő halottakkal teli vidéket nézte. Kátó sajnálta a kohorsz parancsnokát, annak ellenére, hogy az milyen keményen bánt vele a rövid idő alatt, amíg együtt szolgáltak. A bukott katona, különösen ha rangidős centúrió, meglehetősen szánalomra méltó látvány. Ha a vizsgálat valóban tönkreteszi Maximust, akkor a kora miatt már semmit sem tud kezdeni az életben. Néhány év múlva valamelyik veterán kolónián egy egyszerű légionárius nyugdíjából tengődik majd, azzal töltve a napjait, hogy italozik, és az emlékeiről mesél. Ezzel szemben a centúriói nyugdíja lehetőség lenne a további szolgálatra, és akár még elöljáró is lehetne belőle. Maximusnak azonban jelenleg nagyon kevés kilátása van erre. Kátó végül elszakította tekintetét a kohorsz parancsnokáról, és a folyó csalogató vizét nézte. Antonius még mindig a kihallgatáson volt, és utána Félix következett. Vagyis Kátónak még lenne ideje úszni egyet. Tunikára vetközött, és Makro felé fordult.
Elmegyek úszni, jössz?
Makro abba hagyta a munkáját, és terült arccal felpillantott.
Te? Úszni?
Nos, egyre jobb vagyok benne.
Jobb? Az a teljesen hasznavehetetlen ellentétje?
Kátó összehúzta a szemöldökét.
Jössz vagy nem?
Makro gondosan eltette a kardot a hüvelyébe.
Azt hiszem, jobb lesz, ha megyek. Valakinek vigyáznia kell, nehogy túl mélyre merülj.
Aha, rohadtul vicces.
Ahogy a tábor a folyóhoz közelebbi kapuja felé indultak, Maximus utánuk kiáltott.
Ne maradjatok túl sokáig!
Kátó bolintott, és amikor megfordult, Makro fáradt arccal pillantott rá.
Néha, ezt kívánom, bárcsak még mindig Kallevvában lennénk azokkal a benszülöttekkel. Az szép, egyszerű katonáskodás volt, és a feletteseink nem lihegtek folyton a sarkunkban.
Úgy emlékszem, alig vártad, hogy visszatérhesse a légióba.
Ez még azelőtt a balfogás előtt volt. Akkor lett oda a szerencsénk, amikor Maximust a nyakunkba varták. Még egy konyha vezetését sem bíznám rá.
Nekem elég hozzáértőnek tűnik. Habár néha túlságosan is szigorú, bár valószínűleg tudja, mit csinál.
Mit tudsz te erről?
Rázta meg a fejét Makro.
Már hónapok óta centúrió vagy, de még mindig nem tudod megkülönböztetni a jót a szartól. Mi a többieket illeti? Tulliusszal minden rendben van, nem tudom, hogyan tudott lépést tartani vele tegnap. De biztosan keményebb, mint ami ennek látszik,
ismert el Makro.
De Félix és Antonius túl fiatalok, és nem elég tapasztaltak a feladathoz.
Az egyik 5, a másik 10 évvel idősebb nálam, mutatott rá Kátó.
Igaz, és néha látszik is. Ám neked legalább megvan a magadhoz való elszedés, jól átlátod a harctéren kialakult helyzetet. Ha tavaly nem veszítettünk volna ennyi embert, náluk sokkal alkalmasabb jelöltek is akadtak volna a feladatra.
Makro elhallgatott, ahogy elsétáltak a kapu őrei előtt, akik vigyázban állva strázsáltak a tűző napsütésben. A két centúrió rangjuknak köszönhetően szabadon kiléphetett a kapun, és elindultak lefelé a folyóhoz vezető domboldalon. A hosszú száraz fű zizegett a lábuk alatt, amint a halottakkal teli gázlótól néhány száz lépésnyivel feljebb húzódó folyópart felé tartottak. Sajnos a szeszélyes szellő épp a gázló felől fújt, és a közeli fűszfák levelekkel teli vesszőit időnként megrebbentve egyenesen feléjük sodorta a holttestek émeítő bűzét. Kerestek egy helyet, ahol a part lankásan vezetett le a vízbe, majd levették a tunikájukat, és kikötötték a sarujuk szíjait. Makro belerontott a folyóba, és fejest ugrott, vízcseppeket szórva szerteszét a levegőbe. Szinte azonnal fel is jött a felszínre, és lerázta a vizet sötét, rövid hajáról.
A felébe is, hát ez hideg!
Megfordult, és néhány erőteljes karcsapással bejebb úszott. Kátó megvárta, amíg a barátja kicsit eltávolodik a parttól, aztán ő is belegázolt a vízbe. A nyári nap fullasztó hősége után a víz jéghidegnek tűnt. Kátó lábújhegyre állva óvatosan tett néhány lépést Makro felé, és a karjait felemelve kisé hátra hőkölt, ahogy a sodrás a hasának feszült. Makro a vizet taposva megfordult és felnevetett.
Te nyomorult vénasszony, gyere már!
Kátó összeszorította a fogait, és a térdeit ellazítva elnyúlt a víz felszínén. Egy pillanatra elakadt a lélegzete, amint a hideg víz körbe markolta a melkasát, aztán a barátja felé kezdett evickélni. Ügyetlen karcsapásokkal erejét megfeszítve küzdött, hogy a felszínen maradjon.
Hát ad, épp ezért döntöttem úgy, hogy jövök.
Mosolyodott el Makro, miközben Kátó a vizet taposva megállt a közelében.
Több gyakorlásra van még szükséged.
Vajon lesz valaha alkalmam rá?
Na gyere, megmutatom, hogyan kell csinálni.
Makro minden tőle tehetőt megtett, hogy megtanítsa barátjának az alapvető mozdulatokat, Kátó pedig megpróbálta utánozni, ám nagyon hátráltatta a félelem, hogy a víz bármelyik pillanatban összezárulhat a feje fölött. Makro végül feladta, és mindketten letelepedtek a sekélyesben. A folyó a derekuk körül hullámzott, amíg a nap a hátukat melengedte. Hozzá tudnék szokni ehhez, mormogta Kátó.
Én ezt nem javasolnám.
Kátó a barátja felé fordult. Miért? Történt valami, amiről tudnom kellene?
Nem, csak úgy tűnt a legátusnak nagyon sietős a dolga. Ezt hiszem szeretne minél előbb végezni ezzel a vizsgálattal, hogy Karatakus után eredhessen. Meg kell mentenie a hírnevét.
Valóban, hiszen nem az ő hibája, hogy a Kohorsz nem ért oda időben a gázlóhoz, és nem tudta megállítani Karatakuszt.
Igaz, de a Kohorsz az ő légiójához tartozik. A történtek a legátus nevét is besározzák, ebben biztos lehetsz. Ez túl jó lehetőség a riválisainak, semhogy elszalasztanák.
A riválisok?
Ó, ugyan Kátó. Ne légy már ilyen ostoba. Vespasianus pretor akar lenni, de ezt nem könnyű elérni. Valakitől egyszer azt hallottam, hogy amikor először jelentkezett az egyik aedilisi posztra, figyelemre sem méltatták. A ranglétrán felfelé haladva egyre kevesebb a poszt, amelyekért mind több szenátor verseng. Az a bagázs még a saját gyerekei szemeit is kívánná, ha azáltal feljebb juthatnának. Csoda lenne, ha a tábornok vezérkarából senki sem próbálná meg ezt a balfogást felhasználni a legátus ellen. Nem azt illeti?
Nézett szomorúan Kátóra.
Hogy Vespasianus keresni fog valakit, akire átháríthatja a felelősséget.
A Kohorszunkra?
Kémásra?
Ó, szegény Maximus.
Ha, Maximus!
Nevetett Makro keserűen.
Miért gondolod, hogy őt fogják hibáztatni?
Kátó meglepődött. Hát, azt mondta, vállalja a felelősséget.
Te bízol benne?
Igen, felelte Kátó komolyan. Ha nem adott volna parancsot, hogy menjünk a portyázók után, akkor...
Nem, te idióta! Úgy értem, elhiszed, hogy vállalni fogja a felelősséget?
Kátó egy pillanatig a helyzetet fontolgatta. Hát, azt mondta, vállalni fogja. Elég őszintének tűnt.
Miből gondolod, hogy nem próbálja meg ugyanazt tenni, mint a legátus? Maximus számára is sok forog kockán annak ellenére, hogy nem akar olyan magas tisztségre törni, elvégre rangidő centúrió.
Kátó bolintott.
Ugyanaz érvényes rá is, mint Vespasianusra. Maximusnak a következő lépcsőfok a légió első kohorszának parancsnoki tiszte. Remek munka, amire 9 jelölt akad. Nem kell zseninek lenni, hogy az ember kitalálja, milyen versengés folyhat közte és a többi kohorsz parancsnoka között. Egyetlen könycseppet sem fognak hullatni, ha Maximus kiesik a küzdelemből. Tehát Maximus is mindent meg fog tenni, hogy másra hárítsa a felelősséget. No és mit gondolsz, ki lesz az?
Te?
Nyertél, felelte Makró komoran. A baj az, hogy nálam véget is ér a parancsnoki lánc. Én már nem tudok más valakit okolni. Ha csak nem Karatakuszt, akinek egyáltalán nem kellett volna ott lenni a gázónál.
Megpróbálhatnád.
Hallgass, Kátó! Légy jó fiú!
Makró feltápászkodott és visszaindult a parton kiterített tunikája felé.
Menjünk vissza a táborba. Hamarosan rád kerül a sor, hogy kialvessanak.
Igen, eredt Kátó barátja után. Jobb lesz, ha kitalálom, mit mondjak.
Ne próbálj ügyeskedni a kedvemért, rendben. Csak játsz nyíltan.
Kátó vállat vont. Hogy akarod.